Ez itt a Millás reggele a Rádió Cafén 98.0. Reméljük, hogy megoldottak az elmúlt héten tapasztalható streamelési problémák. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy így legyen. Ha valami gond van, akkor kérjük, jelezzétek. Mondom, hogy hol lehet ezt megtenni. SMS, WhatsApp és Viber számunkon a 0636 980 980.
Kicsit tócsa, pocsolya érzésem van. Néhány nappal ezelőtt emlékezhetnek a hallgatók, hogy megtudtuk, hogy mi a különbség a kettő között. Most a tároló-tározó viszonylatában érzem a hasonlót.
Kis nyelvészkedés, mert hogy... írja a hallgató, a tározóban a vizet tartják, mert az felül nyitott, a gáz tárolókban tartják. Írja több hallgató is, köszönjük szépen, így épül.
De hozzátette azt is, hogy de majd Holoda Attila megmondja.
Igen. Mert hogy ő van a vonal túlsó végén, ugye energetikai szakértő ő, és hát az Aurora Energy Kft. Ügyvezetője is nem mellesleg. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát
tároló?
Van a hallgatók. Hát tároló. A földgáztároló az egy zárt geológiai közeg, a tározó az mindig nyitott, tehát víztározók, iszaptározók, stb. Az egy nyitott felszínen lévő valami.
Na, hát a hallgatóknak mindig igazuk van, tegyük hozzá. No, vágjunk bele ebbe a beszélgetésbe, mert hogy ugye az energetikáról szól az elmúlt évnek az vége és az idei év eleje is. Az első kérdés talán az, hogy elkezdtek egyesek zászlókat lengetni, hogy Európa megszabadult az orosz gázfüggőségtől, és hogy az enyhe télnek köszönhetően gyakorlatilag ez az energiafüggőség leépítése, ez zökkenőmentesnek bizonyult. Kijelenthetőek ezek, vagy sem?
Részben kijelenthetők, tehát az igazság az mindig valahol középen van. Vannak olyan országok, például meglepő módon Németország, amelyik még 2021 közepén 65%-os orosz függőséggel bírt földgáz import tekintetében, mára már 0%-nál tart, tehát gyakorlatilag teljes egészében pótolta másonnan. Ugyanakkor én mindig el szoktam mondani, hogy Oroszország az a világ második legnagyobb földgáz termelője. Nem lenne egy okos gondolat a második földgáz termelésből származó lehetőségeket teljesen veszni hagyni. Tehát biztos, hogy szükség van arra, hogy Európában legyen orosz földgáz is az elkövetkezendő évtizedekben is, hiszen szükség lehet erre a gázmennyiségre, de nem szabad engedni, hogy olyan nagy legyen Európa kitettsége, mint ahogy azt az elmúlt időszakban a politikusok és a kereskedők kényelméből adódóan megengedtük az oroszoknak, mert szemmel láthatóan visszaélnek vele. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat csökkent a függősége Európának oroszországi gáz tekintetében, hogy más nem mondjak, 2021 közepén még napi 400 millió köbméter gáz érkezett Oroszországból, most meg alig 80 millió köbméter, tehát kevesebb, mint a negyedére zsugorodott Európa teljes függőségét tekintve. Hogyha egyes országokat nézzünk, akkor természetesen vannak különbségek, így Magyarország esetében is a hosszú távú gázszerződés miatt nálunk még mindig jóval magasabb a függőség, mint mondjuk más országok.
Mennyire épültek ki, vagy milyen forrásból származó, akkor inkább így kérdezem, mielőtt az LNG-re szűkítenénk, milyen forrásból sikerült pótolni a kieső orosz energiahordozókat?
Hát ugye már ön is említette az LNG-t, ez az egyik legnagyobb nyertes ennek az időszaknak, hiszen miközben arra készült Európa, hogy majd valamikor talán 2030 környékére megduplázódik az LNG szállítmány, ami érkezik Európába, gyakorlatilag 2022 végére ezt a megduplázódást sikerült elérni. Ez a legnagyobb nyertes, és ezen belül természetesen azt is látni kell, hogy mely országok azok, amelyek a leginkább sokan is legtöbbet termelnek ilyen LNG-gáz. Érdekes módon Oroszország itt is szerepel, harmadik helyen van a legnagyobb LNG szállítók között, de az Amerikai Egyesült Államokból érkező gázmennyiség az jelentősen növekedett, ugye Katar az hagyományosan a világ egyik legnagyobb LNG termelője, de ezen kívül érkeznek az afrikai területről, elsősorban nigériai területről, Angolából, földgázszállítmányok Ausztráliából és Indonéziából is elérhetik a különböző LNG szállítmányok Európa partjait. Ezzel együtt azt is látni kell, hogy Európa megpróbálta a saját meglévő készleteiket kicsit még tovább növelni, megpróbáltuk növelni a saját termelésünket. Hát túl sok lehetőségünk természetesen nincsen, hiszen szűkösek a mi lehetőségeink erre vonatkozóan, de ott is történt egy megfelelő növekedés. A legdrasztikusabb viszont az, hogy Európa durván 20%-kal csökkentette a földgáz felhasználását, és hogyha egy ilyen jelentős csökkenéssel nézzünk szembe, ez egyébként Magyarországra is igaz, tehát Magyarországon is 2022-ben 20%-kal csökkent a földgáz felhasználása. Minden ilyen csökkenés az a függőség csökkentéséhez is vezet, hiszen kevésbé van kiszolgáltatva a külföldről beszerzett földgáznak.
Uh-huh. Közép-Ázsia mennyire jöhet szóba, vagy az a híres román mező, amit mondtak, hogy nemrég fedeztek fel a Fekete-tengeren ebben a játszmában?
Mind a kettőről van szó. Ugye Közép-Ázsia elsősorban ez az Azerbajdzsán térsége, Türkmenisztán, de akár még Irán is ide sorolható. Ott vannak olyan földgázkészletek, elég jelentősek is, amelyeknek az Európába hozatala többé-kevésbé megoldott, de sokkal kisebb kapacitással, mint az orosz. Jelenleg folynak olyan projektek, amelyek ezek a kapacitásokat növelik. Hát biztos a hallgatók is emlékeznek rá vissza, hogy még 2010 környékén bizony nagy sláger volt a Nabucco gázvezetéknek bizony a képítése, ami pont azt célozta volna, hogy azeri gáz hozzon például Európába és azon belül Magyarországra is. Ez a projekt, ez gyakorlatilag kurva fulladt, megszűnt maga a projekt, nem volt rá elegendő érdeklődés, valószínűleg, hogy az orosz sokkal olcsóbb, és már itt lévő gáz az gyakorlatilag sikeresen megölte ezt a projektet, de most újból fölpörögtek az ezzel kapcsolatos várakozások, és van is benne logika, hiszen egyébként Európában most is érkezik Azerbajdzsánból földgáz, Görögországon keresztül és Törökországon keresztül. Például a bulgárok, akik ugye elég látványosan szakítottak az orosz földgázzal, és teljes egészében megszüntették az orosz függőségüket, ők jelenleg azeri gáz, illetve LNG gáz kapnak Görögországon keresztül, tehát van ilyen elérhetőség, de ezt a kapacitást növelni kell. A másik, amit ön is mondott, ugye a romániai nagymező, aminek 2018 környékén sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított még akár a magyar kormány is, és talán úgy lebegtette be, hogy ez lehet az egyik eszköze annak, hogy az orosz függőségünket jelentősen csökkentsük. Hát ott azt kell látni, hogy a romániai szabályozásban azért voltak problémák. Nem véletlen, hogy az amerikai Exxon cég, amelyik ennek a fő projekt irányítója volt, az kiszállt végül is ebből, de egy belső átrendeződés kapcsán egy újabb román cég beszállt ebbe a romgáz, és most úgy néz ki, hogy állami segédlettel és az OMV szoros közreműködésével, hiszen ők tulajdonosok a Petromban, tehát a legnagyobb romániai olajvállalatban, közösen megpróbálják felpörgetni ezt. Én úgy látom, hogy Románia kicsit most ébredt föl, hogy bizony az európai földgázkereskedelemben való részvételük az nem hogy kívánatos, hanem bizony nagyon komoly gazdasági előnnyel is jár. Egyre nagyobb mennyiségű földgáz érkezik Európába rajtunk keresztül, például Romániából, és ez a Neptun projekt, ugye, ami a Fekete-tengeri nagy felfedezés, ez egy nagyon komoly készlet ahhoz, hogy a románok ezt ne hagyják parlagon, tehát előbb-utóbb Európában meg fog jelenni ez a készlet is.
Akkor ilyenkor merül fel a kérdés, hogy van-e hol kirakni, mert ugye ezek szerint gáz van, Európának erre szüksége van, ezzel nincsen gond, de van-e hol kirakni, hogy áll az LNG terminálok építése, illetve az is nagy kérdés, mert a mostani diverzifikációt sokan ostorozzák azzal, hogy de mi ezzel bebetonozunk egy nagyon magas árat.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye van, akkor kezdjük az árral egy picit. Vannak ilyen sztereotípiák, hogy hát bizony a vezetékes gáz olcsó, az LNG meg drága. De hát ezt attól függ, kinek a szemszögéből nézzük. A fogyasztó szemszögéből ezek most már teljesen együtt mozognak. Tehát ugyanaz az árszintje van a TTF-en érkező holland tőzsdei árnak, mint az LNG árnak. Tehát nincs különbség. Az olcsóság az valószínű, hogy a termelő számára okoz sokkal nagyobb nyereséget. Tehát például Oroszország esetében, amelyik nagy vezetékes földgázszállító, vagy mondjuk Azerbajdzsán, ők nyilván sokkal nagyobbat nyernek rajta, hiszen ugyanazon az áron értékesítik. De az, hogy az ár milyen szinten van, hát szemmel láthatóan a készletek szűkössége, meg a készletek elérhetősége determinálja a piacon elérhető árat. Ezzel együtt most annak vagyunk szemtanúi, hogy hogyan csökkent le például az enyhe téli őszi időjárás következtében az európai piacon a földgáz ára. Hát gondoljunk vissza, augusztus végén 336-340 eurós árról, most jelenleg 60-66 eurós ár az, amit tapasztalunk a tőzsdén, és ez ugyanígy igaz az LNG-re is, mint az TTF-en érkező egyébként, vezetékes bocsánat, gátai.
Tényleg csak emiatt? Tehát van egy 1,5%-os anomália sok éves átlaghoz képest, hogyha havi szinten nézzük, ez indokolja, hogy a töredékére essen, vagy azért más is van itt a háttérben?
Ugye nagyon sok tényező. Ugye az előbb említettem, hogy Európa alapvetően éppen a magas gázárak és a magas energiárak miatt kicsit megrázta magát, elkezdtek jobban odafigyelni az emberek a földgáz felhasználása, és ez egy 20%-os csökkenést eredményezett. Az enyhe időjárás nagyon sokat jelent, tehát el sem hisszük, hogy mennyit jelent. Ugye ez az átlagosan vett másfél fokos eltérés, ez ennél azért jóval magasabb. Hát gondoljunk bele, az idén még talán olyan komoly mínuszok nem is igazán voltak. Sőt, odáig megyek, hogy én nem is nagyon emlékszem arra, hogy a föld alatti földgáztárolókból mondjuk októberben elkezdtünk volna el korábban kitárolni, most pedig még november közepén befelé ment a gáz, annyira ennyi volt az időszak, és ugye, hogy növekedtek ezek a Európához éppen az LNG terminálokhoz érkező mennyiségek, egyre nagyobb és nagyobb lett a kínálat, ez azzal járt, hogy gyakorlatilag drasztikusan lecsökkent az elmúlt időszakban a földgáz ára. Szóval még egy olyan tényező, amit mi innen kicsit távolról figyelünk, de nem nagyon veszünk figyelembe, ugyanakkor az energiaárak meghatározásánál nagyon domináns lett a kínai gazdaság gyengélkedése. Hát ugye gondoljunk bele, jelenleg Kínában a Covid borzasztó nagy áldozatokat szed, továbbra is gyakorlatilag fékezi a kínai gazdaságot, borzasztó nagy bizonytalanságok vannak benne, és mivel Kína a legnagyobb energiafogyasztó a világon, természetes, hogy ez a fajta onnan jelentkező csökkenő igény az azonnal befolyásolja az energiaárakat is. De visszatérve az LNG-re, amit az elején kérdezett, ugye amikor kitört a háború február 24-én, akkor azt tudtuk mondani, hogy 29 LNG terminál van Európában. Most ezeknek a száma már gyakorlatilag gombamódra elkezdett szaporodni. Mi magunk se gondoltuk volna, hogy ennyire drasztikusan fog növekedni az LNG lefejtőknek, a termináloknak a lehetősége. Gondoljunk bele, a németeknek egy darab sem volt még február 24-én, most pedig sürgős tempóban elkezdtek 7 darabot építeni, és ebből kettőt már olyan gyorsan átadtak, hogy eredetileg április-március környékére tervezték. Ezzel szemben a múlt héten már fogadta az első szállítmányt, az első két ilyen terminál. Tehát én azt gondolom, hogy Európa kiválóan vizsgázott az alkalmazkodó képességről, talán még saját magát is meglepte ezzel, és ennek az LNG lett az egyik legnagyobb nyertese, amivel gyakorlatilag ezt a globalizált gázpiacot és a függőséget nagyon erősen tudtuk mi magunk is kézbe venni európaiak. Tehát ma már sokkal inkább elérhetők ezek az LNG források, akár számunkra is, magyarok számára is, mint azt mondjuk akár egy évvel ezelőtt mondhattuk volna.
Oké, Magyarország kerül a cég. Igen. Ja, még egy fontos meg LNG, várja hallgató kérdez. LNG témában a környezetvédelem mennyire számít, hiszen ugye tankerrel hozzák, amelyek gázolajat égetnek, nem is keveset, még a vezetékes gáz az talán környezetkímélőbb.
Akkor így gyorsan egy félreértést eloszthatnék. Az LNG tankhajók azok nem gázolajat égetnek, azok LNG-vel működnek. Nyilvánvaló, hogy ha már úgyis viszi magával, és ott az üzemanyag, abból föl tud használni, ezzel együtt azért nem mondanám azt, hogy az LNG szállítmányoknak nincsen környezetvédelmi szempontból hatása, hiszen valami fajta párolgás mindig van. Tehát azért a szivárgások, egyebek azért, ahogy jönnek ezek a hajók, valamennyi metán az kiszabadul és átalakul folyékony állapotból gázhalmaz állapotúvá, de attól valóban nem kell tartani, hogy ezek a hajók tovább szennyeznék az európai területet, hiszen az LNG gáz, azon magának a földgáznak a felhasználása ezeknek a hajóknak a motorjához sokkal tisztább, sokkal elégetést és sokkal kevesebb CO2 kibocsátás jelent, tehát ne képzelje úgy senki, hogy borzasztó mennyiségű fűtőolajat égetnek el ezek a hajók. Ezek a hajók bizony LNG-vel működnek, tehát sokkal praktikusabban, hatékonyabban, és ha már úgyis viszik és hozzák ezt a folyékony szénhidrogén, gyakorlatilag ezt fel is tudják használni a saját meghajtásukra is.
Na akkor kanyarodjunk haza, ahol az egyszerű felhasználó azt látja, hogy az árak leszakadtak, és ő sokkal magasabb árat fizet, ha túlépünk a rezsicsökkentett határon, hanem van ez a lakossági, hogy hívják, lakossági piaci, vagy mi is ennek a pontos neve? Tehát
hát igen, ezt így hívják, hogy lakossági piaci ár, ami ugye persze nem létezik, mert vagy lakossági valami, vagy piaci, de hát vegyük ezt tudomásul. Igen, én nekem is nagyon sokan fölteszik a kérdés, hogy az hogy lehet, hogy nálunk mégis mindig olyan magas, még mindig olyan magas az úgynevezett nemresi
védett ár. Megvettük a csúcson, az odáig megvan, hogy pont amikor a tetején volt, akkor tárasztunk be, és az alapján fizettünk, de ez sem egészen tiszta, hogy miért pont akkor, illetve látjuk-e már utólag, hogy mennyit fizettünk pontosan, illetve mikor fogy ez el, és mikor csökkenhet nálunk is, mármint a lakossági gázár.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye Európa is nem csak mi a legmagasabb időszakban tárolta be a földgázt a földgáztárolókba. Kérdés az, hogy kinek mekkora türelme van ahhoz, hogy mondjuk ezt a drága gáz most azonnal odaadja a fogyasztóknak, vagy megpróbálja sokkal egységesebben, jobban kikeverve az olcsó gázból biztosítani a földgáz ellátást. Nálunk azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag a földgáztárolóinkból érkezik a felhasznált gáznak a 60-62%, ez egy nagyon magas arány. Európával szemben nálunk sokkal, nagyobb lendülettel tároljuk, vagy vesszük ki a földgáztárolóból letárolt korábbi gáz. Valószínű a magyar kormánynak és a magyar nagykereskedőnek az a célja, hogy megpróbálja minél hamarabb visszaszedni azt a veszteséget, és természetesen ennek az árát mi fizetjük meg. Az európai országok esetében nem látunk ilyen drasztikus kitárolási hajlamot. Nálunk most már ott tartunk, hogy nagyjából 60-66%-on van a tárolói kapacitás. Európa még mindig igyekszik azt mondva, hogy nem tudjuk, hogy milyen lesz a következő tél, inkább a tárolóba hagyjunk ott gázt, mert az ellátás biztonság fontosabb. A magyar mentalitás, vagy a magyar nagykereskedő hozzáállása viszont inkább meg akarna szabadulni ettől a magas gáztól, így kevesebbet vásárol jelenleg az olcsóból a piacon, és inkább a drága gázt adja a fogyasztónak, így vagy úgy, de mi fizetjük meg az árát, mert gyakorlatilag megpróbálják visszaszedni azt a veszteséget. Gyorsan hozzáteszem, hogy a rezsivédett ár az még mindig jóval alacsonyabb, mint a piaci ár, tehát a normál európai piaci ár a csökkenés ellenére. Ez azt jelenti, hogy ez még önmagában még mindig veszteséget generál. Sokkal egészségesebb lett volna, hogyha több sávot állapított volna meg a gázszolgáltató vagy a gázkereskedő a fogyasztók számára, de hát nem ők határozták meg, hanem a magyar kormány, és ha nem lenne benne ekkora hirtelen ugrás, hogy hirtelen 7-szeresére növekedik az ár, azt én szerintem a fogyasztók is sokkal könnyebben, kiszámíthatóbban tudták volna kezelni.
Mégis mikor fog elfogyni ez a mennyiség? Tehát mikor csökkenhet a rezsivédelmi alapnak a finanszírozási kényszere, illetve akkor az a veszteség, ami ott végül is áttételesen a költségvetésben halmozódik, és kénytelen vannak az állam finanszírozni annyira, hogy csökkenhessen a gázára lakosság számára.
Hát én azt gondolom, hogy ez, mivel a maga a rezsicsökkentés is egy politikai termék, ez mindig politikai elhatározás kérdése. Ez a veszteség, ugye, ahogy mondtam, még a jelenlegi ára is folyamatosan növekszik, tehát a rezsivédett ár az még mindig sokkal olcsóbb, mint a piaci ár, ebből következően a veszteség az folyamatosan nő, megpróbálják ezt kompenzálni a magas árnál, tehát hogyha valaki átugrott a limitet, abból ezt visszaszedni, de nem olyan egyszerű. Nyilvánvaló, hogy ezeknek az önkormányzatok, a vállalkozások fizetik meg inkább a mondjuk úgy a hátulütőjét, hiszen ők már eleve a magas áron kénytelenek szerződni, nem olyan egyszerű, hogy mikorra fogy el. Hát ezzel a tempóval, ahogy most használjuk a földgáz, és mondjuk egy átlagos téli fogyasztással kalkulálunk, azért még van benne egy olyan 60-80 nap akkor is, hogyha csak a tárolókból tárolnánk, és azért nem csak a tárolókból tárolunk, hiszen van hazai termelés is, és van valamennyi import felhasználás is, de szemmel látható, hogy jelenleg az import az nem olyan nagy mértékű, mint korábban megszoktuk. A napi felhasználásunk körülbelül olyan 40-42 millió köbméter, ehhez képest az import 14-15 millió köbméter, ami érkezik, és jelentős részét, ahogy mondtam, a letárolt, korábban letárolt és drágán letárolt földgázból, a földgáztárolókból adjuk a rendszerbe.
Hogyan áll a magyar energiafüggőség? Mi ezt a változtatást abszolút feladtuk? Ugye van egy új energiaügyi miniszterünk is, ő tett olyan kijelentéseket, mintha a magyar álláspont is változna ebben a kérdésben. Mit lehet most tudni?
Hát meg vannak felajánlásaink az uniós pénzek érdekében is az unió felé a csőben, ugye ez ügyben?
Hát természetesen, tehát ez egy borzasztó érdekes kérdés, mert már 2011-ben, tehát most már 12 évvel ezelőtt elfogadott stratégiában is azt szerepel, hogy függetlenedés az energiafüggőségtől. Ehhez képest pontosan ellentétes pályát futott be a magyar kormány vezényletével a magyar energiaellátás, és így nem úgy csökkent volna az energiafüggőségünk, még tovább növekedett, és ráadásul nem csak önmagában az a probléma, hogy nekünk most kevés van, és máshonnan szerezzük be, hiszen mások is ezt csinálják, hanem az, hogy egy eladótól vásároljuk. Egy eladó az borzasztó magas kiszolgáltatottságot jelent. Ebből a szempontból még mindig tartja magát legalábbis kormányzati kommunikáció szinten, hogy mi csak az oroszoktól tudunk gáz vásárolni, holott éppen a novemberi időszakban, amikor nagyon leesett a földgáz ára, és Magyarországra egyre több és több olyan gáz érkezett, ami már nem orosz eredetű volt, mert a tárolókban megpróbálták letárolni a kereskedők az olcsón beszerzett gáz. Volt olyan időszak november 10 környékén, amikor bizony az Oroszországból érkező, tehát a török áramlatból érkező földgáz nem érte el a 25%-át a teljes Magyarországra érkező importmennyiségnek, azaz ma már nem igaz, hogy fizikailag nem tudjuk megoldani, hogy bárhonnan máshonnan tudjunk földgázt venni. Itt egyértelműen arról szól a dolog, hogy vajon a politikailag elkötelezett magyar kormány az feladja-e az eddigi álláspontját, és végre tudomásul veszi, hogy infrastruktúrálisan lehetőségünk van arra, hogy ad abszurdum norvég földgázt vegyünk, vagy éppen máshonnan származó földgázhoz jussunk hozzá, épp úgy, mint más európai országok, mert a fizikai kapcsolat, a csővezetéki kapcsolat az rendelkezésre áll.
Oké, akkor még egyet lépjünk hátra, és nézzünk távolabbra, mert felerősödtek azok a hangok, hogy akkor az idei telet megúsztuk, és hogy a 2024-es tél lesz az igazi próbatétel ebben az egész játszmában az energiapiacon. Megúsztuk-e az idei telet, illetve kell-e nagyon aggódnunk 2023-24 telétől?
Hát ez a megúsztuk, ez mindig egy érdekes kérdés, mióta megtapasztaltuk, talán 2013-ban volt, hogy március 15-én még szakadt a hó, én már nem merek ilyet kijelenteni könnyen, hogy megúsztuk ezt a telet, nézzük meg. Hát ugye a mostani időjárás előrejelzések még bőven február közepéig ugyanezt az enyhe időjárást jelzik. Ez nekünk nagyon jó, hiszen sokkal kevesebb földgáz kell felhasználni, tehát elvileg kevesebbet fogyasztunk el még így az intenzív kitárolási ütemnél is a földgáztárolókba, hogyha úgy tudunk nekifutni a következő betárolási időszaknak, hogy olyan 30-35-40% körüli feltöltöttség van, akkor természetesen nem kell olyan sok földgáz megszerezni, mint a tavalyi időszakban. Ha ugyanígy fut neki Európa, és szemmel láthatóan Európa ugyanígy próbál tartalékolni, akkor az azzal jár, hogy nem nyomják föl hihetetlen magasra az árakat, mert a tavalyi nyári, május végétől kezdődő magas földgáz árak az többek között annak volt köszönhető, hogy Európa megpróbálta gőzerővel a majdnem nullán lévő tárolói kapacitását visszatölteni, nagy lett az igény, tehát fölnyomta az árat. Most, hogyha úgy tudunk neki menni az enyhe tél végén, hogy jobb a tárolói feltöltöttség, tehát mondjuk 30-40% még mindig van benne, akkor nem lesz akkora feszítés a piaci árakon, tehát fel tudja tölteni Európa a földgázt, és ugye szemmel láthatóan már az előző időszakban, tehát már 2022-ben éppen azt tanúsította Európa, hogy az orosz importgáz jelentős csökkenése ellenére Európa föl tudta tölteni a földgáztárolói kapacitását, tehát egyre bizakodóbb tud lenni Európa, és mivel ezek az úgynevezett LNG terminálok építése nem állt le most, tehát folyamatosan növekszik, és én szerintem egy éven belül valószínűleg meg fog duplázódni az ilyen termináloknak a száma Európában, az bizony azt is lehetővé teszi, hogy egyre kevésbé kell aggódnunk a gáz beszerzési stabilitás, tehát az ellátás biztonság miatt. Az aggódás az mindig az ár miatt lehet. Én úgy gondolom, hogy most egy olyan tartományban van a földgáz, az a 60-70 eurós ár környezet, hogy ami még egy nagyon erősen megnövekedő igény esetén is a 120-130 eurós tartományban maradva talán már nem kell megküzdenünk azzal, hogy megint felszalad akár 300-340 eurós tartományba is. Azt mindenkinek világosan látni kell, hogy az sem volt normális, amikor 10 euróért, mert 20 euróért adták a földgázt, mert hogy az már nem érte meg a termelőnek, és ha nem éri meg, és nem ruház be, akkor bizony előbb-utóbb hiány alakul ki a piacon. Most talán ebben a középtartományban, és megszokva, ami azért még mindig háromszoros ára egyébként a korábbi árszintnek, de megszokjuk azt, hogy az olcsó energiakorának most már valóban vége szakad, de a nagyon-nagyon drága energiakorával meg tudunk küzdeni úgy, hogy növeljük a saját infrastruktúrális hozzáférésüket, az LNG terminálokat, a vezetékes kapcsolatokat, és talán akkor a függőség csökkenésével jobban tud válogatni Európa is az érkező gázszállítmányokból.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, nagyon kerek körképet kaphattunk erről a földgázpiaci játszmáról, ami zajlik Európában és Magyarországon, és nagyon köszönjük az információkat, nagyon szép napot és jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen, minden jót, szép napot kívánok mindenkinek!